Yadasrisrisrikshu pura atmana paro Yadasrisrikshu pura atmana paro Rajasrijat isha pritaksvamaya ya Satvam vichitrasu riram shur ishvara
Satvam vichitrasu riram
shur ishvara Shai Shyamanastama irayat asau Yadasi srikshu pura atmana paro
Yadasi srikshu pura atmana paro
Raja srijat srijat isha pritak svamaya ya
Raja srijat isha pritak svamaya ya
Satvam vichitrasu riram shurishvara
Satvam vichitrasu riram shurishvara
Shayishyamanastama irayatya asau Yadasi srikshu pura atmana paro
Yadasi srikshu pura atmana paro
Raja srijat isha pritak svamaya ya
Raja srijat isha pritak svamaya ya
Satvam vichitra suriram shurishvara
Satvam vichitra suriram shurishvara
Shayishyamanastama irayat asau
Shayishyamanastama irayat asau
Arra vágyva, hogy teremtsem. Pura. Anyagi testeket. Átmana. Az élőlények számára. Para. Az istenségek felső személyisége. Raja. A szenvedély kötőereje. Srijati, megnyilvánítja. Ésa, ő. Pritak, külön túlnyomó részt. Svamájaja, saját teremtő energiája által. Szatvam, a jóság kötőereje. Vichitrasu, különféle testedben. Riramsu, cselekedni vágyik. Ishvara, az Az Istenség személyisége. Készen arra, hogy befejezze. A tudatlanság kötő ereje. Írajati. Felébreszti. Az a legfelső. Srila Prabhupada fordítása. Amikor az Istenség legfelsőbb személyisége megteremti a különféle testeket, és minden egyes élőlénynek jelleme és gyümölcsöző tettei alapján felkínál egy bizonyos testet, az Úr életre kelti az anyagi természet valamennyi kötő erejét, a szatvagónát, a rajógónát és a tamógónát, ezután felső lélekként belép minden egyes testbe, és befolyásolja a teremtés, a fenntartás és a megsemmisítés kötőerőit, a szatvagónát a fenntartáshoz, a rajógónát a teremtéshez, a tamógónát pedig a megsemmisítéshez felhasználva. Ismételjük együtt, amikor az Istenség legfelsőbb személyisége,
amikor az Istenség legfelsőbb személyisége
megteremti a különféle testeket, és minden egyes élőlénynek jelleme,
és
gyümölcsöző tettei alapján felkínál egy bizonyos testet, az Úr életre kelti
az anyagi természet valamennyi kötőerőjét.
A szatvagónát, a rajógónát és a tamógónát. Ezután felső lélekként belép minden egyes testbe, és befolyásolja a teremtés, a fenntartás, és a megsemmisítés kötőerőit, a szatvagónát a fenntartáshoz, a rajógónát a teremtéshez, a tamógónát pedig a megsemmisítéshez felhasználva. Srila Prabhupada magyarázata. Noha az anyagi természet a három kötőerő, a szatvagóna, rajógóna és a tamógóna irányítja anyagi természetet, a természet nem független. Az Úr a Bhagavad Gita 9.10 így szól. Mája gyakséna prakriti szújacéta, szújatécsa, szújatésza, csarácsaram, hétu nánéna kaunteya, csagad, vipari, vartati. Ókuti fiam, ez az anyagi természet, ami egyike energiáinak, az én irányításom alatt működik, létrehozva a mozgó és mozdulatlan lények mindegyikét. Az anyagi természet törvénye alapján újra és újra teremtődik és semmisül meg ez a megnyilvánulás. Az anyagi világ különféle változásai a három guna működését, az anyagi világ különféle változásai a három guna működéseként és visszahatásaként következik be, de e három kötőerő felett ott áll azok irányítója, az Istenség legfelsőbb személyisége. A különféle testekben, amelyeket az élőlény az anyagi természettől kap, Yantrarudhani Mayaya, vagy a szatvaguna, vagy a rajoguna, vagy pedig a tamoguna az uralkodó. A testet az anyagi természet az Istenség legfelsőbb személyisége irányításával hozza létre. Ezért mondja ez a vers, hogy Yadá Sisrikshu Ura Átmanapara. Ez arra utal, hogy a testet kétségtelenül az Úr hozza létre. Karmaná Daiva Nétréna. A test az élőlény karmája szerint a legfelsőbb Úr felügyelete alatt jön létre. Akár a szatvaguna, akár a rajoguna, akár a tamoguna hatása alatt áll a test, minden a legfelsőbb irányításának megfelelően történik, a külső energia közegén keresztül, pritaksva májajá. Így módon a különféle testekben az Úr, Ishvara, paramátmaként ad útmutatás, és aztán a tamógónat használja fel, hogy elpusztítsa a testet. Eképpen jutnak az élőlények különféle testekhez. Jársira Prabhupád ki, Om Agyanati Namasya Agyanam Chalashalakaya Chakshurum Miritam Yena Tasma Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya, Krishna Krishnaya, Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Namaste Saraswate Deve, Gauravani Pracharine, Nirvishesha, Shunyavadi, Pashchatyari, Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Vedanta, Shri Rasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vancha Prabhupada Rubhya, Shri Pramisa, Sindhi, Vincha, Shri Padidana, Bhavadi, Vyoshita, Shri. Mester is mielőtt belefogni feleckébe, szeretnénk kérni idősebb Isten testvéreinek az áldását, hogy tudjak egy pár szót szólni erről a témáról. Hát ugye most kezdtük el a hetedik éneket, és hát ennek a fejezet, vagy ennek az éneknek a címe, vagy hát a témája az a pósanam, vagyis Istennek a védelme, amit Isten ad a baktái számára, a baktáit, ahogy védelmezi. És ez az ének, vagy hát ez az egész téma, amit most itt olvashatunk az első fejezetben, és hát végül is erre, vagy ehhez kapcsolódik a fejezet, az éneknek a többi része is. Ez Parikshit Maharajnak az a kételje, hogy ha Isten nagyon kedves mindenkihez, akkor hogy lehet, hogy mégis részrehajló? Tehát, hogyha ő egyformán szeret minden élőlényt, akkor hogy lehet az, hogy a démonokat megbünteti, és a baktákat megjutalmazza, sokszor a félisteneket részesíti előnybe a démonok helyett, szóval, hogy úgy tűnik, mintha részrehajló lenne. De hát nyilvánvalóan Parikshit Maharaj érti, hogy nem részrehajló, valószínűleg csak a mi kedvünkért kérdezi ezt, hogy aztán ezek a csodálatos keftelések és tanítások elhangozhassanak. De minden esetre, hát itt most ez a téma, hogy Sukadev Goswami azért mondja ezt a verset, és azért mondja el az egész fejezetet, hogy bizonyítsa azt, elmagyarázza azt nekünk, hogy Krishna sohasem részrehajló. És akkor ez egyik érve, amit itt mond, Krishna hát védelmében, vagy Krishna részrehajlástól mentességének az alátámasztására, az, hogy hát kérem szépen, itt vannak ezek a kötőerők, mindegyiknek más a funkciója, és az adott élőlények az adott kötőerőt választják, és akkor ne lepődjenek meg, ha az adott kötőerőnek a működése hatással lesz rájuk. Még mielőtt ebben a témában hát részletesebb értekezésbe bocsátkoznék, elmondok egy rövid történetet, csak ennek a problémának a aktualitásával kapcsolatban. Néhány hónappal, most már szerintem egy másfél hónappal ezelőtt itt voltak a kultúrantropológus hallgatók az ELTE-ről. És hát még mielőtt elkezdődött volna, volt egy ilyen, biztos sokan érzékeltétek, egy ilyen másfél napos, vagy hát mégis egy 24 órát voltak itt, picit többet. A templomba itt is aludtak, részt vettek a programokon, előadásokat hallgattak, és amikor kezdődött ez az egész szakmai gyakorlat, ahogy hívtuk, akkor leültünk itt az előtérben, Gurutam Prabhuval és az antropológusokkal is, akkor én tartottam nekik egy ilyen rövid ismertetőt, hogy hát mégis mi a Krishna tudat, ilyen nagyon alapfilozófiai dolgokat próbáltam nekik elmagyarázni, és szerencsére ez az előadás, ez abba torkollott, hogy elkezdtek kérdezni, és akkor inkább egy ilyen kérdés felett, egy ilyen beszélgetés kerekedett belőle, ami sokkal hasznosabb bizonyult, hogyha csak én beszéltem volna. És akkor az egyik fő téma az ez volt, valahogy szóba került ez a téma, hogy Krishna akkor elpusztítja a démonokat, hogy ez az egyik ok, ami miatt eljön. És akkor ők is ezt kérdezték, hogy hogy lehet az, hogy Isten jóságos, és akkor valakit meg elpusztít, hogy lehet olyan kegyetlen, hogy akkor elpusztít valakit. És akkor ez volt az első érvük, hogy hát ha Isten kegyes, akkor hogy lehet mégis kegyetlen, vagy akkor hogy lehet, hogy valakit akkor valakivel így lép fel. És akkor elkezdtem magyarázni nekik ezt a témát, és akkor hát arra is sor került, hogy mondtam nekik, hogy viszont akit Krishna meg elpusztít, már hogy persze nem lehet senkit elpusztítani, ezt is le kellett nekik szögezni, úgyis csak a test pusztul el, és a lélek az pedig nem. De hogy akkor annak a léleknek, akinek Isten pusztítja el a testét közvetlenül, akkor annak törlődik minden karmája, minden bűne megbocsátatik, sőt, valójában nagyon magas szintű spirituális felemelkedést ér el. Sokszor még ezek a szerencsés démonok még nagyobb magasabb szintre kerülnek, mint a jógik vagy más misztikus lelki gyakorlók, akik pedig arra törekszenek, hogy fejlődjenek a lelkiek, ezek a démonok bár nem törekszenek rá, mégis akkor Isten kegyéből ilyen szerencsés helyzetbe kerülnek. És akkor meg átfordultak a diákok, hogy hát ez meg milyen igazságtalan dolog, hogy valaki őszintén törekszik, és akkor ez elér egy szintet, és akkor ez milyen igazságtalanság, hogy akkor itt vannak ezek a gonosztevők, akik annyit ártanak az élőlényeknek és magának Istennek, és akkor Isten meg így, akkor így megjutalmaz őket, egy ilyen indokolatlan dolog. És akkor erre már nem tudtam más mondani, mint hogy ez igazságtalannak tűnik. És mondta, igen, igen, hát Isten egyáltalán nem igazságos, ezt meg kell értenem, így ezzel zártam a témát, ne várjátok el Istentől, hogy igazságos legyen, mert nem az, mert ő igazságtalanul kegyes valójában. Mert ő neki bár az a fogadalma, hogy éjjatámán prapadjan tétam szatajva bacsámiaham, hogy mindenkivel a szerint viszonzok, ez helyes, ez az a szerint viszonzok, ez valahogy?
Szerint viszonzok mindenkihez.
Aszerint viszonyulok mindenkihez. Ugye nekem is gyanús volt már régóta, majd próbálom átkonvertálni. Szóval aszerint viszonyulok mindenkihez, amilyen mértékben, vagy hát ahogyan hozzám viszonyul az illető élőlény. De hát ez, hát Krisna szemszögéből nyilvánvalóan igaz, meg hát így, hogy ő mondja, akkor nyilvánvalóan minden szempontból igaz, de ugyanakkor azt is látjuk, hogy az a viszonzás, amit Krisna ad az élőlényeknek, azt áthatja az ő jó akarata. És hogy bár az ateisták vagy a démonok teljesen semmibe veszik őt, akkor ebből, ha teljesen, ragaszkodni akarna ehhez az ígérethez, vagy teljesen hűséges lenne ehhez, akkor neki is semmibe kéne venni a démonokat. A démonok nem adnak nekem semmit, semmilyen áldozatot, semmilyen felajánlás, semmilyen, akkor én sem adok nekik semmit, és akkor nincsen levegőjük, akkor ne kapjanak fényt a napból, akkor ne kapjanak enni, akkor semmit, akkor ne kapjanak testet, ne kapjanak képességet, ne is legyenek, mert ők úgy tekintenek rám, hogy én nem vagyok, akkor én is úgy tekintek rájuk, hogy nincsenek, és akkor csak nincsenek. Tehát, hogy ha nagyon szélsőségesen akarnánk így ezt végigvinni, akkor valahogy ez lenne az eredménye, de nem ez van, hanem az, hogy Krisna jóságos, és akkor még aki semmibe veszi, ott róla is gondoskodik. Igen, hát megadja végül is a tetteinek a büntetését, ugye a karma törvényén keresztül, de még ennek ellenére akkor ott van ez a jóságos, ez a gondoskodó hozzáállása. És akkor egy ilyen szélsőséges esetben, hogy egy nagy démon, nem tudom, Putana, akkor meg akarta őt ölni, és akkor bár Krisna is megölte őt, tehát ebből a szempontból mondhatjuk, hogy akkor úgy viszonyult, betartotta a éjjatámán prapadjanti elvet. Na de kérem szépen, hát egyrészt megszabadította az anyagi léttől Putanát, és aztán azért egy anya helyzetében, ugye Vatsalya rasszával ajándékozta őt meg a lelki világban. Szóval ez aztán nem, igazán nem következik abból a hozzáállásból, ahogy Putana hozzá viszonyult. És akkor aztán, hogy Rupa Goszváminak van ez az imája, hogy hát kihez fordulhatna az ember oltalomért, mint Krisnához, aki még a gonosz Putanát is ugye tiszta baktájává tett és anyjaként fogadta el. Szóval, hogy ez a teljesen irracionális kegye Krisnának, amit megnyilván, és akkor ezért mondtam, hát így nyilván átvitt értelme, vagy hát mögöttes magyarázatot kell fűzni ez a kijelentés, hogy Isten nem igazságos, nem negatív irányba nem igazságos, hanem pozitív irányba nem igazságos, mert ez a kegye, a végtelen jósága az mindig megnyilvánul. De akkor most itt ebben a helyzetben Sukadév Goszvámi ezt az érvet hozza fel, hogy hát van ez a három kötőerő, amin keresztül Krisna irányítja ezt az anyagi megnyilvánulást, és akkor ez a három beosztása, úgy magyarázza Sivanár Maharadzsa kötőerők leckében, hogy van az anyagi energia, és akkor ez a három kötőerő, ez úgy egy olyan beosztása ennek az anyagi energiának, mint ahogy van a tehénnek is, van a szája, van mondjuk az emésztőrendszere, és akkor van a végbel, hogy van három része a tehénnek. Akkor az egy tehén, nem hogy az három dolog, az egy tehén, de három része van, három különféle funkció ellátására, akkor ebből a szempontból lehet így kategorizálni a tehénnek az összetevőt, nyilván lehet más módokon is. Hát Krisna ezt a fő kategóriát, ezt a három fő kategóriát tanítja, mondjuk a Bhagavad Gita-ban. És akkor, meg hát ugyanazt olvashatjuk itt is, hogy van ez a három kötőerő. Ki az, aki nem hallgatta még Sivarán Maharásnak a három kötőerő lecke sorozatát? Kezdjük fel. Az baj. Akkor nem baj, mert most van lehetőségük meghallgatni. És átélni azt az örömöt, amit az első hallgatás nyújt. Én ezt már nem tudom átélni, úgyhogy igazából így vigyellek titeket. Szóval hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon, és ha a lecke végig csak ezt ismételném, akkor is adekvát lenne. Nagyon fontos lecke sorozat, és javaslom mindenkinek, hogy hallgassa meg. Úgy lehet hozzájutni, hogy hát van valaki így itt templomi gép közelben van, de ez mindenkinek egyébként adott ez a lehetőség. Akkor úgy van, hogy Z meghajtó, könyvtár, leckék, Sivaramszvámi és kötőerő. A házanyagi természet három kötőerő, és akkor ugye letölteszem, hogy 7 leckéből, ha jól emlékszem. És nagyon-nagyon-nagyon csodálatos, tényleg annyira jó hallgatni, vicces is egyébként. És nagyon sokszor van rá viccet is, mond benne, szóval nem unalmas, és nagyon-nagyon hasznos. Nagyon hasznos. Egy bakta egyszer azt mondta, hogy igazából semmi más leckét nem is kéne hallgatni, csak ezt a három kötőerőset. Ezt én egy pici sarkosnak érzem, de azért nagyon fontos lecke sorozat. És akkor Maharács azt mondja ebben a három kötőerők lecke sorozatban, hogy ugye három kulcs szót azt mondja, hogy ha semmi más nem jegyzünk meg ebből a lecke sorozatból, akkor ezt a három dolgot próbáljuk megjegyezni, hogy a jóság kötőerének a tulajdonsága, a kulcsoda, hogyha egy szóval próbálnánk. Igen, úgy, hát kozmikus szempontból igen, abból a szempontból igen. De hogyha mondjuk úgy emberi tulajdonság vagy életvezetési elv szemszögéből közelítjük meg. Igen, mondjuk logikusabb lett volna, tehát logikusabb, hogy ezt mondtad, mert eddig a kötőerőknek az univerzumban betöltött szerepéről beszéltem, de most egy ilyen huszárvágásra átugrottam a személyiségfejlesztésre, vagy hát így a jellembeli tulajdonságokra.
Szilárdság,
tudás. Maharács azt mondja, hogy önfegyelem. Hogy önfegyelem. Tehát mondjuk, mint emberi tulajdonság, akkor ez az önfegyelem. De amúgy igen, tudás, tehát ezek is mind szilárdság, tudás, tisztaság, tisztulni, vágyás, felemelkedés, ezek mind a jósághoz tartoznak. Maharács ezt a szót emelte ki, hogy önfegyelem. És akkor szenvedély. Arra mit mondunk? Maharács azt mondja, hogy szenvedés. Ez inkább csak, hogy meg tudjuk jegyezni, hogy fölismerjük a kötőerőt, vagy hogy be tudjuk azonosítani a szenvedést. Tehát, hogy amennyire élvezni akarja valaki, már az a szenvedélynek a tulajdonság, hogy akarja valaki élvezni az érzékek tárgyait, az anyagi világot, akkor amennyire élvezzük, annyira fogunk tőle szenvedni. Vagy ha megfordítjuk és lemondásokat végzünk, akkor amennyit szenvedtünk, amennyi vezetést végeztünk, akkor annyi élvezethez juthatunk. És akkor a tudatlanság, az pedig az őrültség. Teljes őrültség. És akkor úgy azt is mondja Maharács, hogy a tudatlanság az elejétől a végéig szenvedés, a szenvedély az pedig olyan, hogy eleinte nektár, azt már Krisna mondja, eleinte nektár, de aztán méreggé változik, és a jóság pedig eleinte méreg, mert lehet, hogy nehéz eleinte a jóság tulajdonságait gyakorolni, de aztán végül nektárra változik. És hát a lelki életünk szempontjából, meg az anyagi életünk szempontjából is nagyon fontos, hogy tudatosak legyünk az adott kötőerőknek a feladatáról, működéséről. Igen, itt ahogy Szárcsi Gopáról mondta, meg itt a magyarázat is, hogy Krisna ugye a szenvedély kötőerőjét használja a teremtéshez, amit Brahma képvisel. Ő maga jelenik meg, mint Vishnu a fenntartás érdekében, mondják is, mert az a legnehezebb, akkor azt Vishnunak kell csinálnia. A dolgokat fenntartani az nagyon nehéz. És akkor a pusztításért pedig ugye a tamaguna, a tudatlanság felelős, és azt pedig az Úr Shiva képviseli. És hogy ez most hogyan jön ehhez a témához? Hát úgy, hogy ha ez az érve valakinek, és hát valamelyes Parikshit Maharásnak így látszik, ez volt a félreértése, hogy akkor a démonokat Krisna elpusztítja, és a félisteneket pedig fenntartja, hogy akkor ez most különbségtétel, ez részrehajlás. De nem, mert igazából az, hogy a démonokra a tudatlanság kötőerője hat. Miért? Mert ők úgy döntöttek, hogy a tudatlanság kötőerőjét választják a három közül. Olyan tetteket hajtanak végre, olyan ételeket fogyasztanak, olyan viselkedési normákat követnek, olyan mentalitásuk van, minden az egész életüket úgy döntöttek, hogy a tudatlanságban akarják élni, és hát azon, amikor már valaki ezt elkezdi, akkor az már egy öngerjesztő folyamat, mert akkor a kötőerő az pedig, ha valaki kultiválja egy kötőerőnek a tulajdonságait, akkor az a tulajdonság megnyilvánul a személyiségében, megnyilvánul az életében. Szóval akkor a démonok így döntöttek, hogy ezt választják, akkor ez a kötőerőnek az eredménye, vagy a hatása, vagy a miben léte fog rájuk hatni. Szóval ezt ők választották. Krisna ő mind a hármat adta, vagy hát mind a négyet, mert a tiszta jóságot is adta, mint lehetőség. A démonok úgy döntöttek, hogy a tudatlanságot választják, és a tudatlanság az mire szolgál? Pusztításra. Tehát ők akkor a pusztítás kötőerét választották, ne lepődjenek meg, hogy elpusztultak. A félistenek, akiket ugye azt mondja, aztán ebben a magyarázatban, hogy a Srila Prabhupada itt is említi, hogy a félistenek jellemzően a jóság kötőereje dominál, hogy az ő nyilván biztos, hogy itt mondja, de minden esetre tudjuk, hogy a félisteneket általában a jóság kötőerője jellemzi, akkor őket meg ne lepődjünk meg, hogy fenntartja Isten, fenntartja Krisna, mert hogy hát ők a fenntartás kötőereit választották, hogy akkor ők fennmaradnak. Szóval, hogy ez nem Istennek a részrehajlása, hanem ez az élőlényeknek a szabad döntése. Az igaz, hogy Krisna biztosítja a játékszabályokat, tehát nem mi döntjük el, hogy akkor most, ha én a tudatlanságot választom, abból a tudatlanságban választanám akkor azt az önfelett semmitevést, amit mondjuk az a kötőerő biztosít látszólag, akkor azt szeretném, de már az elpusztulás része az már nem annyira tetszik. Tehát olyan nincsen. Egy picit ez az érvelés, hogy akkor a démonok most miért pusztulnak, milyen igazságtalanság ez, mint hogyha mondjuk egy heroin függő azt mondaná, hogy hát milyen igazságtalan dolog, hogy én vagyok teljesen szürkén, lesoványodva, elszegényedve, tele van mindenféle szúrásnyomokkal, meg hát szétdurrant vénákkal a karom, és hát igazából pokoli szenvedések az osztályrészem. Bezeg a szomszédom, az pedig nagy házban él, gyönyörű családja van, kicsattan az erőtől és az egészségtől, tele van pénzzel, és nagyon boldognak és önfeledtnek látszik. Hát ez most akkor milyen igazságtalan Isten? Hát de kérem szépen, tehát hogy ha te heroinista lettél, ezt választottad, azzal úgy jár egy csomag, az nem úgy van, hogy akkor választod azt a flash-t, ami amúgy meg akik átélik, azt mondják, hogy minden anyagi boldogság nem magasabb rendű, hál' Istennek én nincs erről közvetlen tapasztalatom, de akkor hogy azt választod, de nem választod a szürkeséget, meg a szétdurrant vénát. Ez ugye egy csomag. És akkor a szomszéd úr, ő meg azt választotta, hogy akkor, nem tudom, gyerekkorától rendszeresen tanult, és képezte magát, és amikor te bulizni jártál, akkor ő meg ott görnyedt a könyvek fölött, és aztán egy jó munkahelyet vívott ki magának, és úgy választotta meg a családi környezetét is, hogy ez kedvező legyen, és minden nap jogázik, és vegetáriánus. Hát akkor az is egy csomag, tehát akkor abból meg az lesz, hogy jól néz ki, meg boldog, meg nagy háza van, de hogy az nem csak úgy véletlenül történt. És még ha esetleg valakinél úgy látszik, hogy nem is kellett annyira megdolgoznia a körülményeiért, akkor azt tudhatjuk, hogy a múltban megdolgozott, értek? Akár pozitív, akár negatív irányba, szóval, hogy ez ugye elég gyenge érv. És akkor így sokadért bosszant is ezt helyre teszi, hogy nem Krisna az, aki így diszkriminál, hanem az élőlények diszkriminálják saját magukat. És hát, hogyha erről beszéltünk, hogy ez a kötőerőkről szóló tudás, ez mennyire fontos a baktáknak, nagyon-nagyon fontos, mert ugye abban a tökéletlen helyzetben, amelyben legtöbben vagyunk, akkor ez az út fölfelé. Tehát, hogyha valakire a szenvedés, a tudatlanság kötőerői hatnak, akkor neki ahhoz, hogy fejlődni tudjon a Krisna tudatban, és elérje végül a transzcendenst, ami fölötte áll a kötőerők hatásának, akkor neki először a jóság kötőerével kell hát barátságot kötnie, és akkor az fogja őt segíteni abban, hogy tisztuljon. De a cél az nem a jóság. És azért az egy jó hír, mert a jóság kötőerejében élni az nem egy könnyű dolog, bár a jóság, hogy mondja, hogy a jóságban élőket a boldogság érzése és a tudás köti meg, azok nem annyira rossz dolgok, azért tudás, boldogság, de hogy nem ez a cél, és hogy mivel nagyon, nagyon szigorúnak tűnik, legalábbis számomra, akitől eléggé idegen ez a jóság kötvereinek a tulajdonságai szinten, ez a nagyon szigorú élet, csak bal kézzel lehet megfogni a cipőt, és mindig kezet kell mosni, és mindig olyan kimértnek és önfegyelmezetnek kell lenni. Szóval, hogy persze ez csak az én illuzórikus elképzelésem a jóság kötőről, mert láthatjuk, hogy aki igazából jóságban van, az nem egy unalmas ember, hanem nagyon is sziporkázó tud lenni. De minden esetre a cél, akárhogy is legyen, nem a jóságnak az elérése, hanem a transzcendensnek az elérése. És ha nézzük Krisnának a életmódját és környezetét, akkor hát megfigyelhetjük, hogy nem minden esetben annyira szatvikus. És mondjuk ez Brahmának egy kifogása volt, vagy mondjuk egy kiváltó oka lehetett annak, hogy ez a Brahma Vimohana Lila megtörtént, hogy úgy lenézett az ő szattyalókájáról, ahol ugye a szatvagúna teljes mértékben uralkodik, és akkor látta, hogy hát itt van ez a kisfiú, aki annyi démont legyőzött, meg így mondják, hogy ő lenne Isten, de hát közben meg ott van a tehénpásztó fiú barátja, és éppen gyömöszöli be a szájába, általa már megcsócsált, nem tudom. Füvet is egyébként, de hogyha pont nem füvet, amit az is, igen, akkor mondjuk szamószát, ami azért is adekvált, mert Krisnának, még vagy a királyfi, akkor szamószát csomagolnak a szülei, és a tehénpásztorfiúk, mivel hát ott meg csak tehénpásztorfiúk, akkor nekik csapátit. És akkor úgy, amikor mennek, akkor hát a tehénpásztorfiúk nem szeretik a csapátit annyira, mint a szamószát, vagy mint amennyire Krisnát, és akkor így Krisnától elveszik az uzsonnáját, és ők veszik meg a szamószát, és Krisnának sokszor csak a csapáti marad. Na most ebben a helyzetben, amikor éppen egy szamószát gyönöszönnek, akkor valami kis szamósza azért persze a tehénpásztorfiúk maradékaként, azért marad Krisnának is. Na de mindegy, lényeg az, hogy ez nem egy szatvikus dolog, hogy Isten, akinek a szája az a tűz, és akinek csak tisztított vajat, és szváhát, és gabonát ajánlanak az áldozatok során, a teljesen makulátlanul tiszta brámanát, akkor most hát ilyen hát tehénpásztoroknak a tehénszőrös kezével kerül etetésre. Szóval ez is sok volt. Sok volt Brahmának a szatvikus életmódja, az úgy nem tette lehetővé, hogy ezt megértsem. És akkor ugye gondolt, akkor tesztelem, hogy akkor ez tényleg Isten lenne, vagy se, és akkor ugye ellopta a tehénpásztor fiúkat. A többi az már történelem, de hogy értjük, hogy Krisna, ahogy úgy élvezi az életet, az nem minden esetben szatvikus. Aztán, hogyha meg transzcendentális szemmel nézzük, akkor az a tehénpásztor fiú, aki éppen ugye eteti Krisnát a saját maradékával, annak a teste, az az Isten iránti szeretetnek a megnyilvánulása, és igaz, hogy semmi köze ennek a tehénpásztor fiúnak a jóság kötőeréhez, mert ő teljes mértékben a sudaszatva, a transzcendentális jóság hatja át. És akkor, még ha esetleg kimutathatóak nyálmolekulák azon a szamószán, amit ő már beleharapott és amivel leteti Krisnát, de az a nyál is csak transzcendentális, a Krisna iránti szeretettől ragyog, és akkor az Krisnát sokkal nagyobb elégedettséggel tölti el, mint amikor a bakták ugye acsmat vesznek a Ganges vízébe, és akkor úgy nyúlnak hozzá a Murtihoz, mert az nem sose tud annyira tiszta lenni, mint Krisna örök társainak a esetleges szennyezettsége, vagy szennyezett külsődlegesen, jóság kötőre szemszögéből szennyezett mi volt. Szóval, hogy Krisnát ez a rága, ez a szeretet az, ami megérinti, és nekünk is, hát ez a végső célunk, de ezt nem lehet átugrani, szóval a szahacsiák csinálják azt, hogy bár a tudatlanságnak a legmélyebb bűneiben vannak, de akkor próbálják imitálni ezt a sudaszatvát, és akkor gondolják, hogy ez akkor az úgy megy, szahacsa, hogy olyan természetesen az úgy történik. Hát nem, sajnos nekünk nem természetes, mert az még nagyon sok lépcső választ el minket ettől, de mondjuk ha megnézzük, az is nagyon érdekes, ezt javítsatok ki, hogyha nem logikus az okfejtésem, de ez akkor jutott eszem, amikor rájöttem, hogy amikor Krisna, hát mint az istenség személyisége, élvező személyisége volt itt, akkor ugye tehénpásztor életmódot választott magának, hogy ne kell olyan szigorú szabályokat követnie, és akkor lehessen csak így játszani. De amikor bakta akart lenni, amikor azt akarta megtapasztalni, hogy milyen Krisna tökéletes baktájává válni, és milyen annak az extázisa, akkor meg egy brámana családba született meg, mint az Úr Csaitanya Mahaprabhu, és minden egyes tisztasági szabályt nagyon szigorúan követett, és teljes mértékben a szatvikus életmódot folytatta. Tehát, hogy baktának lenni, legalábbis a mi szintünkön az biztos, hogy azt jelenti, hogy a jóság kötőérére törekedni, és aztán, hogyha azon már túl vagyunk, és Krisnát meg azt teszi elégedetté, hogy áthágjuk ezeket az előírásokat, akkor persze az ő kedvéért azt is megtehetjük majd. Én ennyit szerettem volna most elmondani, kicsit azt hiszem, hogy ilyen összeszedetlen volt, azért elnézést kérek, ha valakinek van kiavítása, hozzáfűzése, vagy kérdése, akkor azt még meghallgatjuk. Hogyha nincsen, akkor Gantarási, majd Bhagavatam ki,
Csáj,
Sira Prabhupán ki,
Csáj,
Csáj, mint Ágor Félvár.